Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő, Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Idén a tavalyi adózott eredmény után 120 milliárd forint osztalékot fizet a Richter. 2026 első negyedévében lendületet kapott a magyar gazdaság, de az elemzők szerint még kérdéses, hogy mennyire lesz tartós már idén a növekedés. Országos átlagban idén 95 napra nőtt az eladó lakások és házak átlagos értékesítési ideje, ami érezhető lassulás az egy évvel korábbi 84 naphoz képest. Május közepén kerül a piacokra a hazai szabadföldi eper. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A jegybank elnöke az országgyűlési választások után először válaszolt a rövidesen hivatalba lépő új kormány gazdaságpolitikai elképzeléseire vonatkozó újságírói kérdésekre. A választások óta egyszer telefonon beszélt Orbán Viktorral, ennek alkalmával a leköszönő miniszterelnök megköszönte az együttműködést. Magyar Péter miniszterelnök jelölttel nem volt egy előre ilyen beszélgetés, fejtette ki az országgyűlési választások utáni első sajtótájékoztatót tartó jegybankelnök újságírói kérdésekre válaszolva. Varga Mihály azt is elmondta, volt egy informális találkozója Kármán András pénzügyminiszter jelölttel, közölte a jegybank független intézmény, de ez nem azt jelenti, hogy elefántcsontoronyban dolgozik.
Én a jegybank részéről azt tudom ígérni, hogy mi Kármán Andrással és minden munkatársával jó munkakapcsolatra fogunk majd törekedni. Én azt tapasztalom most is a választások óta, hogy az, hogy a leendő új kormány tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét, az kifizetődik a piaci bizalom szempontjából is. Ahogy látjuk az elmúlt hetekben, mind az állampapírpiaci hozamok, mind az árfolyam tekintetében egy komoly piaci erősödés, piaci bizalom tükröződik vissza.
Varga Mihály elmondta, az MNB mandátuma szerint nem véleményezi a Tisza párt gazdaságpolitikai elképzeléseit, a jegybank második mandátuma azonban az, hogy támogatja a mindenkori kormány gazdaságpolitikáját. Kijelentette, az új kormány megalakulása után tájékozottabbak lesznek. Arra a kérdésre, hogy a Tisza pénzügyminiszter jelöltje a jegybank elnöki találkozót követően a közösségi médiában azt írta, az euró bevezetése kedvezően hatna itthon a gazdasági folyamatokra. Varga Mihály a következőket válaszolta.
Ezt a döntést nem a jegybank hozza meg. De nyilván a monetáris politikának is adott helyzetben, hogyha ez a döntés megszületik, akkor ehhez alkalmazkodnia kell, és egy nagyon komoly munkával kell támogatnia ennek a döntésnek a kivitelezését. Itt azért hagyj jegyezzem meg, hogy sokszor érzem azt, hogy indokolatlan várakozások fűződnek a magyar lakosság részéről a euró bevezetéséhez. A magyar lakosság többsége támogatja az euró bevezetését, de hogyha az elmúlt évek eurós csatlakozását visszapörgetem, akkor nincs garancia arra, hogy ha egy alapos tervező munka nem történik meg, akkor ez önmagában sikeres legyen.
Az aktuális belpolitikával összefüggő kérdéseket megelőzően Varga Mihály azt is elmondta, hogy az iráni konfliktus kitörése óta a külső környezet nem támogató, nem volt olyan jegybank, amelyik kamatot csökkentett volna, ezért döntöttek úgy, hogy itthon sem változik az irányadó ráta.
A globális és hazai makrogazdasági, illetve pénzügyi piaci folyamatokat értékelve a monetáris tanács az alapkamatot 6,25%-on tartotta.
Varga Mihály kitért arra is, hogy a költségvetés hordoz kockázatokat. Márciusra teljesült az éves hiánycél több mint 80%-a. Kiemelte, hogy az inflációs cél teljesülését a fegyelmezett költségvetési politika támogathatja. Az euró bevezetéséről azt is közölte, ha lesz dátum, akkor ehhez kell igazítani a jegybank lépéseit is. Emlékeztetett, az euró bevezetés előszobájának tekintett ERM2 árfolyamrendszer az inflációs cél felülvizsgálatát is indokolná, ami hozhat reál gazdasági hatásokat, ezért ezzel érdemes óvatosnak lenni. Megtartotta rendes éves közgyűlését a Richter, ahol döntöttek az osztalékfizetésről is. A vállalat vezérigazgatója bejelentette, idén a tavalyi adózott eredmény után 120 milliárd forint osztalékot fizetnek ki. Orbán Gábor közölte, a Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványi részvényesek számára, hogy ezzel is támogassa az új kormányt az uniós viták elrendezésében. A vállalat árbevétele 2025-ben elérte a 2,3 milliárd eurót, amelynek 93%-a nem Magyarországról származik, mondta a rendes éves közgyűlésen a társaság igazgatósági elnöke. Vizie Szilveszter közölte, a Richter az árbevétele legalább 10%-át kutatásfejlesztésre fordítja. Ez a jó irány a gazdaság számára.
Szellemi tőkét tesz a termékeibe. És mikor jelentkezik profit, ha szellemi tőke van benne? Kérem, az, hogy beszerelő üzem van, és kereket teszek az autóra, abból nincs profit. De ebből van.
Orbán Gábor, a társaság vezérigazgatója arról beszélt, hogy tavaly markáns hatások érték a vállalatot, mind a négy üzletág tapasztalt sokkokat. A nőgyógyászat esetében kedvező, hogy paradigmaváltás történt a hormonpótlás területén. A nőgyógyászati üzletág két számjeggyel tudott növekedni. Biotechnológiában komoly szakmai sikereket értek el. A generikus üzletágban a harmadik negyed évben ellátási nehézségeket tapasztaltak.
Alappályánk, organikus növekedésünk üteme, ez a 7-8%-os ütem el fog tudni bennünket vezetni a 2030-as években egy egészséges, prosperáló és a betegek számára is értéket teremteni képes vállalathoz.
Ez azért is fontos, mert neuropszichiátriában 2030-ra látótávolságba került a Vrájlár szabadalmának lejárata.
A jövedelmezőségi mutatónk versenytársakkal való összehasonlításban kiemelkedően jó, de ennek nagyon nagy része esik arra a jogdíj bevételre, amire 2030. március 17-e után nem számolhatunk. Ez egy a magyar makrogazdasági folyamatok szempontjából is egy kiemelt jelentőségű pillanat. Ugyanis ekkor a deviza egyenlegben egy akkora sok következik be, ami egy normál üzletmenet esetén Magyarországon nem történik meg. Tehát ezek azok a nagyságrendek, amikre majd azt gondolom, azokban az időkben össze fog szaladni itt Magyarországon mindenki, hiszen közel 1 milliárd dollárnyi egyoldalú deviza transfertől esik el Magyarország. Mi azért dolgozunk, hogy ezt a törést az idősorban a lehető legjobban simítsuk, és a lehető legpuhábbra érkezzen meg a Richter és a magyar gazdaság 2030 elején.
A Richter vezetősége 120 milliárd forint osztalék kifizetésére tett javaslatot. A Richter szerda este közleményt adott ki, amely szerint mindhárom közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal a vállalat megállapodott az osztalék kifizetéséről, ami legkésőbb 2026. szeptember 11-éig történik majd meg. A Richter vezetése üdvözölte, hogy több év után ismét lesz egészségügyi minisztérium a Magyarországnak. Bíznak abban, hogy ezzel párhuzamosan erre a területre is több forrás jut majd, mint korábban. 2026 első negyedévében 0,8%-kal növekedett a magyar gazdaság az előző negyedévhez képest. Éves alapon pedig szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 1,7%-os volt a növekedés. Az adat kedvezőbb az elemzői várakozásoknál, de még nem biztos, hogy tartós fordulatot látunk, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károlyt kérdeztem.
Negyedéves alapon, tehát a tavalyi negyedik negyedévhez mérten 0,8%-kal növekedett a magyar gazdaság, az egy évvel korábbi, vagyis a tavalyi első negyedévhez képest pedig 1,7%-os volt a GDP bővülése. Ez a várakozásokat meghaladó ütem az általunk megkérdezett elemzők 0,5%-os negyedéves növekedésre számítottak. A KSH rövid beszámolója, ugye ez egy előzetes adat, a rövid beszámoló szerint elsősorban a szolgáltatások járultak hozzá érdemben ahhoz, hogy a magyar gazdaság növekedjen, illetve ami talán meglepő, a statisztikai hivatal jelentése szerint az ipar teljesítménye is hosszú idő után pozitívan befolyásolta a GDP alakulását. Ez azért meglepetés, hiszen a januári és februári ipari termelési adatokból egyelőre nem látszott az, hogy éves alapon pozitív teljesítménye lenne a magyar iparnak. majd a részletes GDP adatokból kiderül, hogy ez pontosan minek volt köszönhető ez a megállapítás, illetve hogyan tudott pozitívan hozzájárulni az ipar a gazdasági növekedéshez.
Ugye az elmúlt években negyedévről negyedévre várták azt az elemzők, megvártuk azt, hogy beindul a magyar gazdaság teljesítménye. Utoljára mikor volt hasonló mértékű bővülésre példa?
Nagyjából 2-3 éve láttunk utoljára hasonlóra példát. Ugye azt mondhatjuk, hogy az elmúlt 3 évben gyakorlatilag stagnált a magyar gazdaság. Negyedéves alapon utoljára 2023-ban láttunk a mostaninál erőteljesebb növekedést. Az éves alapú 1,7%-os bővülés pedig 2022 óta a legmagasabb. Ugye annyit még érdemes hozzátenni, hogy az idei első negyedév az egy picit speciális volt, hiszen a parlamenti választások miatt elég jelentős pénzügyi transfer érkezett a lakossághoz. Tehát az adat előtt az volt a kérdés, hogy ez megjelente a fogyasztásban, illetve a gazdaságban. Úgy tűnik, hogy megjelent, legalábbis erre utal a most megjelent adat. Ugyanakkor arra mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, hogy ez nem egy hosszú távú hatás. Tehát ha ennek a pénzügyi transfernek most egy részét elköltött a lakosság, ez nem jelent egy organikus, hosszú távú gazdasági növekedést. Tehát a következő negyedévek ugyanúgy bizonytalansággal telhetnek majd itt elsősorban a globális fejlemények a közel-keleti háború miatt, illetve ugye azt tudjuk, hogy a magyar gazdaságban egy viszonylag jelentős költségvetési kiigazításra lehet szükség a második fél évben. Éppen ezért azért azt még korai lenne kijelenteni, hogy ez egy komolyabb trendforduló lenne, és egy hosszú távú növekedést vetítene előre.
Mindezek függvényében az elemzők mit várnak idén átlagosan, mekkora GDP bővüléssel kalkulálnak?
Most megjelent adat előtt az általunk megkérdezett elemzők 1,5%-ra számítottak. Ugye korábban, tehát még akár tavaly ősszel vagy tavaly nyáron is ez 3% körül volt, de jelentősen mérséklődtek ezek a várakozások, részben idén tavasszal a közel-keleti háború kitörése miatt. Tehát most az általános vélekedés az az, hogy egy 1,5% körüli, 1,5-2%-os GDP növekedés jöhet az idei évben. Kérdés, hogy ezek a várakozások, ezek hogyan módosulnak majd akár az első negyedéves adat ismeretében. Ugye ehhez látnunk kell majd a részletes adatot, ami néhány hét múlva fog megjelenni, de én azt gondolom, hogy egyelőre, amit most közölt a KSH, nagyjából beleillik ebbe a képbe, tehát azt gondolom, hogy ez a 1,5-2%-os GDP növekedés, ez egyelőre reálisnak tűnik továbbra is.
Mennyire segíthet ezen, vagy mennyire adhat támaszt ennek a bővülésnek az, hogy várhatóan, amennyiben ugye sikerül hazahozni az uniós forrásokat, akkor az a tény, hogy az uniós források egy részét sikerül hazahozni Magyarországra.
Ugye ez inkább egy hosszú távú hatás lehet, tehát én azt gondolom, hogy a 2026-os gazdasági növekedést valószínűleg nem fogják megmenteni az uniós források. Itt most egyelőre más lábakra kell támaszkodni a magyar gazdaságnak, és aztán, hogyha sikerül megegyezni ezeknek a forrásoknak a felszabadításáról, akkor ez 2027-ben jelenthet akár egy lökést a gazdaságnak, de azt gondolom, hogy az idei év az még inkább a bizonytalanság, és inkább a lefelé mutató kockázatok jegyében telik majd.
Beke Károlyt, a Portfólió elemzőjét hallották. Országos átlagban idén 95 napra nőtt az eladó lakások és házak átlagos értékesítési ideje, ami érezhető lassulás az egy évvel korábbi 84 naphoz képest. A budapesti lakásoknál még látványosabb a változás, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh Lászlót kérdeztem.
Érdekes változásnak lehetünk tanulni idén tavasszal, főleg Budapesten, mert az eddigi tempós lendület, ami a keresletet jellemezte, és ami lendületben tartotta a főváros és az országos lakáspiacot, most megpihenni látszik. Országos átlagban az év első 4 hónapjában 95 napra nőtt az átlagos értékesítési idő az eladó lakások és házak esetében, és ez érezhető lassulás jelent az egy évvel korábbi 84 naphoz képest. A leglátványosabb lassulás a budapesti társasházi lakásoknál érezhető. Itt az eladási idő a korábbi 45 napról 75 napra emelkedett 2026-ban, de a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken is 10 nappal tovább tart eladni egy társasházi lakást, mint az előző év azonos időszakában. Ami még szintén látványos változást jelent a lassuló piacon, az pedig az alkupozíció megugrása. Tavaly és idén márciusban 2,5-3%-os volt az átlagos alkupozíció a társasházi lakások esetében, és ez most már 3,4%-ra nőtt. Ez még nem drasztikus növekedés, nem arról van szó, hogy a vevők gyakorlatilag a felére le tudják alkudni az eladó lakások árait, de egy érezhető lassulást jelenthet ez az áremelkedésben. Az eladók korábbi domináns pozícióját így most már a vásárlók foglalhatják el, és ez részben annak is köszönhető, hogy a nagyobb városokban, főleg Budapesten az eddigi lendület, amit tavaly év elején az állampapírból kiszálló befektetők, az év második felétől kezdve, az idei év első néhány hónapjáig az otthonstart program lendülete okozott, ez most megpihenni látszik, mert főleg Budapesten érezhető az a hatás, hogy a használt és az új lakások hasonló árszinten vannak, ezért a vásárlók inkább a jobb energetikájú, jobb minőségű új lakások felé fordulnának, viszont ezek még nem jelentek meg nagyobb számban a kínálatban, bár az előkészítésük és a lakásfejlesztések már mondhatni, hogy csőben vannak. Ez okozza a lakáspiac lassulását Budapesten, és általánosságban igaz az. Minél inkább távolabb kerülünk a fővárostól, és minél kisebb településekről beszélünk, ez a lendület lassulása annál kevésbé érezhető, mert a kisebb településeken alacsonyabbak még az árszintek, ott például az otthonstart program lendülete ezért még kitart.
Most hogy látszik a piaci tendenciák alapján, mennyire lehet tartós ez a folyamat, vagy mennyire kaphat aztán a későbbiekben ismét lendületet a lakáspiac? Az otthonstart programban van-e még annyi, hogy fölpörgesse a piacot újra?
A legnagyobb hullámzás leginkább Budapesten érezhető, mert az már tavaly tavasszal is megfigyelhető volt, hogy a nagy keresleti hullámok lecsengése után a piac már nem tudott mit kezdeni az igen magas árszintekkel, hiszen a vásárlók elérték a pénzügyi teljesítő képességük felső korlátját. Ezt még meg tudta fejelni az otthonstart program, ami a kedvező kamatozású hitelekkel jó helyzetbe hozta az első lakásvásárlókat. Egyébként ennek eredményeként a lakások drágulása is lelassul, elérték a maximumot, hiszen már november óta a társasházi lakások átlagos négyzetméterára az otthonstart program maximumaként kijelölt 1,5 milliós négyzetméter szinten táncol, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a lendület, aminek most a végét látjuk Budapesten, az már tavalyi nyáron is bekövetkezett volna az otthonstart program nélkül. Ezért nagyon érdekes az a helyzet, hogy mit hozhat a jövő, mikor jelennek meg azok az új építésű ingatlanok, amik még újabb lendületet okozhatnak a lakáspiacon a keresleti oldal tekintetében, hiszen hogyha valaki ugyanannyi pénzért tud vásárolni a fővárosban egy használt lakást, mint amennyibe az új építésűek kerülnek, akkor az érezhetően felpörgetheti a keresletet, hogyha nagyobb számban jelennek meg újabb építésű ingatlanok megfizethető árszinten a fővárosban. Abba viszont valószínűleg kevesen gondolnak bele, hogyha meg is jelennek ezek az új építésű ingatlanok a piacon, akkor az az első lakásvásárlókat egyből felszívja, tehát ez viszont csökkenti azt a tovagyűrűző hatást, ami eddig abban volt megfigyelhető, hogy ha valaki a használt lakáspiacról vásárol ingatlant, akkor a vevői aktivitás felpörgésével azok az eladók is tovább tudnak költözni, akik a használt lakásukat értékesítve a következő otthonukba forgatják be a vételárat. Tehát összességében arra számítunk, hogy a használt lakáspiacon olyan óriási és nagy hatású új lendület a közeljövőben nem hiszem, hogy kibontakozna, ez pedig érdekes helyzetbe hozza majd az eladókat, sokkal nyitottabbá teheti őket az alkura a vevők részéről, és ez gyakorlatilag fékezheti a lakásdrágulás tempóját is. Persze itt az a kérdés, hogy mi lesz majd az állami programoknak a jövője, illetve mi lesz a helyzet a gazdaságban, mennyire tudnak növekedni ebben a tempóban a bérek, a reálkeresetek, mert hogyha ez hasonló pályán marad, mint eddig, akkor ez további árnövekedést vetít előre, mert a lakásárak általában a nettó keresetekkel mozognak együtt, a nettó kereseteket pedig közvetett módon az infláció is mozgatja.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. Május közepén kerül a piacokra a hazai szabadföldi eper. A gyümölcs idén kicsit később érik, mint a korábbi években, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítói Osztályának elnöke. Márton Fibélát kérdeztem.
Már is kapható, a hideghajtatásból épp a napokban kerül piacra a magyar szamóca, és később jön majd a szabadföldi, ez körülbelül május közepén. A szamóca fogyasztás, illetve vásárlás Magyarországon körülbelül február végén indul, akkor importból jön, ma is található ez főleg Görögországból, korábban Spanyolországból jött, most nagyobb rész Görögországból, jóval olcsóbban, mint a hazai termesztésből származó szamócafélék. Itt háromféle termesztést említhetünk meg egyébként. Van nagyon csekély, fűtött fóliás termelésünk. Nagyobb rész utána április közepétől, április végétől jön a hideghajtatás, és utána szabadföldről körülbelül május közepétől. Nehéz helyzetben vagyunk egyébként, mert az import jóval olcsóbban kerül piacra, és megnehezíti a hajtatott szamóca termelésnek a piacra kerülését, de egyébként, ha megnézzük a terméket, akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy a magyar szamóca jóval jobb ízű és értékesebb termék, mint a félig éretten és szinte zöld véggel hozott hosszú úton ide szállított importtermék. Ízbe meg se közelíti, és ez azért van, mert a szamóca nem utóérő termék, tehát mi teljes érettségbe szedjük le a magyart, és az ízén és a beltartalmán ez meg is látszik, míg az importot sajnos nem, és hát nyilvánvaló, ahogy megjelenik a magyar, reméljük, illetve minden évben így is történik, kiszorítja az importot, és május közepétől már csak a magyart lehet kapni.
Magyarországon egyébként hol vannak a fő szabadföldi szamóca termővidékek?
Ilyen például Lajosmizse, Tahitófalu, Nagyréde vagy az Ormánság, de azt kell mondanom, hogy annyira bevett terület ez, hogy például Lajosmizsén május 16-án egyébként egy szamóca napot is rendeznek fesztivállal és nagy ünnepléssel, tehát amellett, hogy mindenhol megtermelhető, vannak kifejezett körzetei Magyarországon, ismert körzetei.
Milyen időjárásnak kell lennie az elkövetkező 2-3 hétben ahhoz, hogy jó legyen a hazai szabadföldi epertermés?
Az idei év nagyon érdekes, mert, mint ahogy láttuk, a meleg és a hűvös napok váltogatták egymást. Ennek eredményeként körülbelül egy hetet, 10 napot csúszott az idei hideghajtatott szezon, és gondolom majd a szabadföld is egy icipicit talán változni fog, de reméljük, hogy a szokott időben május közepére bejönnek a szamóca termések. Egyébként a fagy sajnos a keleti országrészbe megtizedelte a szamóca termelésünket, úgyhogy idén például amellett, hogy egy kis területnövekedésünk is volt, és körülbelül 800 hektáron termeljük a szamócát, nem várunk több termést, mint a múlt évben, ez a 7-7,5 ezer tonnát. Tehát én úgy gondolom, hogy egy olyan átlagos terméssel egy kiegyenlített szezonra számolunk, de azt mindenképpen megjegyezném, hogy mindenhol érdemes megnézni a import és a hazai termés közötti különbséget, mert jóval jobb minőséget ad a magyar termés, miután teljes érettségbe kerül a fogyasztók elé.
Márton Fibélát, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítói Osztályának elnökét hallották. Ezzel a Vállalatok és Piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Sipos Ildikó.